Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a vasárnapot, ezt az ünnepet, s hálát adunk azért, hogy te megáldottad és megszentelted a hetedik napot. Köszönjük neked, hogy az áldás rajta van, és csak mi vagyunk azok, akik ki tudunk menni ez alól. Mi tudjuk elrontani azt, hogy ne legyen benne áldás, és egészen másképp tölteni ezt a napot, mint ahogy te tervezted. De hálásak vagyunk most azért, hogy elhoztál minket ide a te házadba. Köszönjük neked az igét, amit készítettél nekünk, és arra kérünk, hogy hadd maradjunk ezáltal is a te áldásod alatt. Köszönjük neked, hogy odaszentelhetjük szívünket, figyelmünket most neked, és arra kérünk, hogy te adj nekünk áldást a te igédből is, ahogy azt hallgatjuk és tanulmányozzuk. Az Úr Jézus nevében kérünk, legyél itt velünk. Amen. Folytatjuk Dániel próféta könyvének tanulmányozását. A hetedik fejezetet olvasom, és itt most nagyon nem tudtam kiválogatni azt, hogy érthető maradjon a fejezet. Kicsit hosszabb tehát az ige szakasz, de próbáljunk figyelni, hogy ezáltal is megérthessük, miről beszél. Bélsacár babiloniai király uralkodásának első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekhelyén. Az álmot leírta, itt kezdődik a beszámolója a saját szavaival. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. Négy hatalmas vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sas szárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a másik vadállat medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki, kelj föl, egyél nagyon sok húst. Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban. Ijesztő, félelmetes és rendkívül erős volt. Hatalmas vasfogai voltak. Evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat. Egyszer csak egy újabb kicsi szarv bújt elő közöttük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és kérkedő szája volt. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és helyet foglalt egy öregkorú. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűz folyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, 10000-szer 10000-en álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Akkor láttam, hogy a kérkedő szavak miatt, amelyeket az a szarv mondott, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig óráig életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és látomásaim megrettentettek. Oda mentem az ott állók egyikéhez, és felvilágosítást kértem tőle mindezekről. Az pedig felelt nekem, és megmagyarázta ezt a dolgot. Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. De a felséges szentjei nyerik majd el a királyságot, és örökre ők birtokolják azt, örökkön örökké. Ezután többet akartam megtudni a negyedik vadállatról, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő volt, vasfogai és rézkarmai voltak. Evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. 10 szarv volt a fején, majd egy újabb is előbújt közöttük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, és kérkedő szája, és nagyobbra nőtt a többinél. Láttam, hogy ez a szarv hadat indított a szentek ellen, és legyőzte őket, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek birtokba vették a királyságot. A válasz így szólt a negyedik vadállatról. Lesz egy negyedik királyság a földön, amely egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. A 10 szarv ezt jelenti. Ebben az országban 10 király uralkodik majd, még egy másik is következik utánuk. Ez más lesz, mint az előzők, és 3 királyt fog leverni. Sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felséges szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg 2 időszakra, és egy fél időszakra. De majd összeül a törvényszék, és elveszik hatalmát, megsemmisül, és végleg elpusztul. A felséges szentjeinek a népéjé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom. Így végződött a beszéd. Engem, Dánielt, gondolataim nagyon megrémítettek, még az arcom is belesápadt, de a mondottakat eszemben tartottam. Most, kedves testvérek, látjuk, érzékeljük, azt gondolom elég jól, hogy teljesen más rész következett itt most, mint amivel eddig találkoztunk Dániel könyvében. Eddig történeteket láttunk, hogy Dánielt és az ő népét hogyan óvta, védte Isten az elnyomó babiloni fogság alatt. Most pedig egy látomással van dolgunk, mégpedig egy olyan látomással, aminek külön műfaja van a Bibliában, amit úgy nevezünk, hogy apokalipszis. Ennek a szónak a hallatán mindannyiunkban egy sokkoló érzés támadhat. Az apokalipszist a közelgő végre szoktuk használni, arra az időszakra és azokra az eseményekre, amikor minden elpusztul és mindennek vége lesz itt a Földön. A Biblia ugyanakkor támogatja egy kicsit ezt a gondolatot, de nem egy ilyen depressziós, pessimista képet ad és fest nekünk az apokalipszisről, hanem sokkal inkább azt írja le, hogy hogyan győzi le Isten és igazságos ítélete majd ezt a világot, és hogyan lép ennek helyébe az örök és megronthatatlan Isten királysága és uralma. Tehát itt ebben a fejezetben is, és innentől kezdve Dániel könyvében majd ezzel az apokalipszis műfajjal találkozunk, végidőkről beszél, és arról, ahogyan majd Isten átveszi az uralmát ezen a világon. Nagyon röviden azt kell tudnunk az apokaliptikáról, hogy egy metaforákban, képekben, hasonlítgatásokban nagyon gazdag műfaj. És azt, hogy jobbára még a hozzánk képest is jövő időre vonatkozik. És engedjétek meg, testvérek, hogy ezt elmondjam, mielőtt belekezdenék ez ige magyarázatába, hogy meggyőződésem, hogy nem értjük jobban mi sem azokat a proféciákat, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban Jézus első eljövetelével. A Jézus első eljövetelére kapcsoló, vagy azhoz kapcsolódó proféciák már beteljesedtek. Tehát ezeket jobban értjük, mint az ószövetségi szentek. De azt, ami még számunkra is a jövőben van, és nincs közvetlen kapcsolatban Jézus életével, tanításaival, és az ő első eljövetelével, szerintem nem értjük jobban, mint amennyire az Ószövetség népe értette. De hadd próbáljam most meg akkor összegezni, összefoglalni, hogy miről is szól ez a látomás, amit Dániel Istentől kap. Ugye azt látja, hogy a tenger felkorbácsolódik, és valószínűleg hatalmas vihar, hullámzás támad a tengeren. Itt az első dolog, aminél meg kell állnunk, hiszen ez már az Ószövetség népének, az eredeti hallgatóknak is egy nagyon komoly szimbólum volt. A tenger a káoszt, az Isten és a természet és a teremtett rend ellen irányuló erőket jelentette már az ókori népeknek is. És nem csupán egy veszélyes hely volt a tenger az ókor népe számára, hanem egy fenyegető erő is. És amikor ezt hallották, hogy a tenger felkorbácsolódik, és nagy vihar lesz a tengeren, bár mi ezt itt Magyarországon annyira valószínűleg nem éljük meg, de bizonyára félelmetes lenne nekünk is egy csónakban ülve, a sötét a tenger közepén egy csónakban ülve, sötét felhők gyülekezését látni, és azt, hogy egyre jobban hullámzik a tenger, és jön a vihar, és mi nem sokára a közepében leszünk. Filmeken éljük ezt át jobbára. De az ókor népei ezt átélték valóságban is. És az, amikor a tenger felkorbácsolódik és dühösre válik, akkor ez egy hangulatot is ébresztett rögtön az ókori emberben, az akkori olvasóban. Nos, így kezdődik a látomás, hogy a felkorbácsolt viharos tengerből különféle vadállatok jönnek elő. Ezek a vadállatok nem csak a borzalmat jelentették az ókori embereknek, hanem egyfajta undort is. Mi ma már hozzá vagyunk szokva a különféle szörnyekhez, látjuk a filmekben, fantasy filmekben is dolgokat, hogy elképzelnek olyan szörnyeket, amivel nem találkozunk az életben. Tehát számunkra ezeknek a vadállatoknak a leírása talán nem annyira rémisztő, talán nem annyira undort keltő vagy megdöbbentő, mint ami az eredeti olvasók számára volt. De hogy egy kicsit értsük őket, hadd olvassam az 5 Mózes 22:9-11-ig, ezt ki is tudjuk vetíteni. Azt mondja itt, neves másik növényt a szőlő közé, különben az elvetett mag is, meg a szőlő termése is mindenestül a szentély tulajdona lesz. Ne fogja szántáshoz ökröt és szamarat egy közös igába. Ne öltöz olyan ruhába, amelyet gyapjúból és lenből szőttek egybe. Tehát a keveredés az Ószövetség népe számára egy ilyen undort keltő, Istentől távoli valami volt. Direkt azért tettem be ezt a képet az ige mellé, hogy egy kicsit talán ma még, talán itt a templomban érezzük, hogy miről beszélünk. Nekünk talán ez még egy kicsit furcsa és undort keltő ez a keveredés, amit a képen látunk, és talán hasonló, és még emellé jön egy rémület is, amikor az eredeti olvasók ezekkel a furcsa vadállatokkal találkoznak, amelyek egyébként emlős állatok, de szárnyaik vannak, meg vasfogai vannak, meg négy feje van. Ugyanaz a keveredés, és ugyanaz a groteszk borzalomnak a képei, mint amit adott esetben ma még egy jobb érzésű ember ezek kapcsán érezhet. Aztán azt látjuk, hogy ezek jönnek egymás után, ezek a vadállatok, majd jön a negyedik, ami mindegyiknél borzasztóbb, annak még szarvai is vannak, és a szarva a hatalomnak, az erőnek a jelképe, 10 szarva is van annak a vadállatnak, teljesen más, mint a többi. Az előzőeknek nem voltak szarvaik, csak fogaik. És a 10 szarv közül 3 letörik, jön egy következő szarv, ami még nagyobb lesz, emberi szemmel nagyokat mondó szájjal. És ezt az egész látomás abba torkolik, hogy meglát valakit, hogy trónokat állítanak fel, ott ül az öregkorú, egy idősnek tűnő valaki, de amikor bejön a képbe az, hogy a felhőkön jön el, egy emberfiához hasonló alak, és ez nagyon fontos, hogy már nem a vadállatok, hanem a vadállatok és az az undor kontraszt, az emberi kép és forma, ami egyértelműen az Isten jelenlétére utalt már az ószövetségi emberek számára is. És a felhő, ami Dániel idejére már egyértelműen az Isten jelenlétének a szimbóluma volt, hisz emlékszünk, a pusztában a népet Isten felhőoszlop által vezette. Amikor az ő Sekina dicsősége leszállt a templomba, a szent sátorba, felhő töltötte be a sátrat. amikor Mózesnek a Sínai hegyen Isten megjelenik, hatalmas felhő borítja be. Tehát itt, amikor azt látják, vagy azt hallják a látomásban, hogy a felhőkön jön valaki, egyértelműen az Isten jelenlétét látták, érzékelték ebben a szimbólumban. És tulajdonképpen erről szól a látomás, hogy onnantól kezdve, hogy eljön Isten, eljön az emberfiához hasonló, az Isten dicsőségében, felhőkön, minden birodalomnak vége van, ezeknek a veszélyes, rettenetes, félelmetes vadállatok által jelképezte a birodalomnak, és Isten átadja az ő szentjeinek az uralmat, és ő maga örökkön örökké fog uralkodni köztük. Nagyjából erről szól ugye a látomás. Most nézzük akkor egy picit a magyarázatot. Egyrészt nagyon furcsa Dánielnek a reakciója, aki azt mondja, hogy megretten. Ez a látomás megrémítette őt. És aztán odafordul valakihez, egy angyalhoz, hogy ugyan magyarázza már meg neki. És akkor olvassuk, hogy ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön, de a felséges szentjei nyerik majd el a királyságot, és örökre ők birtokolják azt, örökkön örökké. Nagyon érdekes, hogy ez az isteni magyarázó, vagy ez az angyal, ezt az egész látomást ebben a két versben megmagyarázza Dánielnek. És nem megy bele részletekbe, nem azonosítgatja be ezeket a különféle állatokat, egyszerűen négy királyság, és az egész látomásodnak az a lényege, Dániel, hogy eljön majd a felséges, és az ő szentjeinek adja a királyságot, és ez örökkön örökké fog tartani. Nem úgy, mint az előző vadállatoknak, vagy vadállatok szimbóluma által kifejezett királyságoknak az uralma. És ugye Dánielt egy kicsit jobban érdekli ez a negyedik élőlény, ami mindegyiktől különbözött és furcsa volt számára. Úgyhogy erről is egy kicsit részletesebb magyarázatot kap, de még mindig nem érezhető ez eléggé részletesnek. A látomás lényege végül is az, és Dánielnek ebben kell megnyugodni, jönnek majd birodalmak egymás után. Ezek egyre rosszabbak lesznek, egyre nagyobb gonoszság, egyre több vér, egyre nagyobb elnyomás, és ez az egész majd kiteljesedik egy világuralkodóban, a legfélelmetesebb állat szimbolizálja, ami 10 királyságból indul, aztán 3-at legyőz majd, és egy valaki, egy kiemelkedik, ami gyakorlatilag a maga uralma alá hajtja az egész földet. A magyarázatból 4 dolgot tudunk meg erről az utolsó uralkodóról és birodalomról. Az egyik, hogy a saját birodalmának is bizonyos uralkodóit megalázza majd, és le fogja győzni. Ugye ez az, amikor a 3 szarv kitörik előtte, és ő egy 11. szarvként kiemelkedik. Azt is olvassuk a magyarázatban, hogy ez az utolsó, a világ utolsó uralkodója meg akarja majd változtatni az egyébként a világ folyásában addig elfogadott és evidenciának tartott törvényeket és ünnepeket. Valószínűleg a saját gondolatai, a saját akarata, a saját uralma érdekében, és talán ezzel is megerősítve, hogy ő mennyivel hatalmasabb, mint az összes előtte uralkodott. Megváltoztatja a törvényeket és az ünnepeket. Megtudjuk róla azt is, hogy uralmának jellegzetessége lesz az, hogy látványosan és hatékonyan fog az Isten ellen támadni és lázadni, illetve kifejezetten Isten népének a létére fog törni. Ez a világ utolsó uralkodója. És ennyit tudunk meg a magyarázatból, amit itt Dániel kap. Mai magyarázatok megpróbálják azonosítani ezeket a birodalmakat, ezeket a vadállatokat, és nem értenek egyet a tudósok, vannak, akik azt mondják, hogy Dániel korától kezdve ez 4 nagyobb világbirodalmat jelent, úgy mint a babiloni, a méd, a perzsa és a görög, vagy egy másik értelmezés szerint a babiloni, a méd, perzsa együtt, a görög és a római birodalom lenne. Ugye nagy kérdés, hogy ezekkel az azonosításokkal meg is érkezünk az utolsó vadállatig, amire azt mondja itt az ige, hogy ez az utolsó birodalom, és ezután már el fog jönni az Isten királysága. Minden bizonnyal ez látszik, hogy a nyomás egyre erősödik rajtunk az Isten népén, de mindezek fölött ott áll Isten. És azt gondolom, hogy én nem mernék most itt, már csak azért sem, mert maga az ige sem megy bele abba, hogy azonosítgassuk ezt a négy vadállatot, és azt, hogy ezek milyen birodalmak. Sokan azt mondják, hogy ez az utolsó birodalom, ami akár lehetne a római, ez majd megismétli önmagát, és a világ végén egy szinte újjáélet római birodalom lesz majd, ez az Isten ellenes hatalom, ami a legutolsó, és ami zárja a történelmet. De azt kell lássuk, hogy a római birodalomnak nincsen ma gyakorlatilag exakt, modern reprodukációja, tehát nem ismétlődik. Sokan azt mondják, hogy az Európai Unió az gyakorlatilag annak a mintájára jön létre, de sem területileg, sem a 10 királyság, és egyelőre nagyjából másban nem utal arra, amire utalnia kellene, vagy lehetne a proféciák szerint az eredeti római birodalomra. Már ha egyáltalán azt jelképezi az utolsó és a legfélelmetesebb vadállat. Úgyhogy én igazából csak úgy merném magyarázni most itt a testvéreknek ezt az egész látomást, hogy négy vadállatot látunk, ami négy királyságot jelképez. Azt jelképezik, hogy gonosz királyságok követik majd egymást a történelem csúcspontjáig. És ha megengeditek, hadd mondjam, én abban sem vagyok biztos, hogy ez kifejezetten csak négy konkrét birodalmat akart leírni, hiszen az apokaliptikában a számok azok különösen is szimbolikus jelentőségűek. Hadd hozzak egy példát a Bibliából, amikor a magvető példázatát mondja el Jézus. Ugye azt mondja, némely mag az útfélre esik, némely a tövisek közé, némely a sziklák közé, és némelyek a jó földbe. És ez nem azt jelenti, hogy 25-25-25%-ban történnek meg ezek a dolgok, hanem egyszerűen van ilyen is, van olyan is. Ha egy teljesen világos, érthető példázatban nem kell feltétlenül ezeknek a számoknak exakt, pontos jelentőséget tulajdonítani, akkor talán az apokaliptikában sem biztos. Ami biztos, és amivel nem fogunk tévedni, ha azt mondjuk, lesznek egymás után királyságok, amelyek egyre gonoszabbak, követik egymást a történelem csúcspontjáig. És hadd mondjam még egyszer, hogy az apokaliptikában rengeteg képet és metaforát látunk. És a képek bizonyos igazságokat közölnek, de nem részletes igazságokat. Hogy értsük, hogy miről van itt szó, én is szoktam ugye illusztrációkat mondani a testvéreknek, hogy az igét egy történettel megvilágítsa, majd ma is szeretnék majd bejátszani és illusztrálni valamit. De azokban az illusztrációkban sem kell minden egyes elemnek, szereplőnek, mondatnak jelentőséget tulajdonítani, hanem úgy egyben az a kép akar egy igazságot szemléltetni. És az apokaliptikában is így kell ezt tekintsük, nem biztos, hogy minden egyes elemet nekünk be kell azonosítani, hanem a képek igen igazságokat közölnek, de nem feltétlenül részletes igazságot. A célja ezeknek a képeknek az, hogy a tanítani kívánt tárgy valamilyen aspektusára fényderítsen, valamit jobban megértessen. Azt, amit tanítani akar, annak az összességét megértesse az olvasókkal. És néhány összehasonlítási pont az nyilvánvaló ezekben az apokaliptikus képekben, más pontok viszont nem. És lehet ezeken vitatkozni, lehet ezeken gondolkozni, hogy de ez a kicsi apró részlet ezt meg azt meg amazt jelenti, amiben biztos vagyok, hogy soha nem fognak ebben egyet értésre jutni a Biblia magyarázók, mert nincsen hozzá támpontunk a Bibliában. És hadd erősítsem meg azt is, hogy nekem meggyőződésem, hogy a Jézus első eljövetelével szorosan nem összefüggő proféciákat mi sem értjük jobban, mint az első olvasók vagy éppen hallgatók. És ugye még egyszer a számok különösen is szimbolikusak az apokaliptika műfajában, és ez hozzá tartozik. Úgyhogy ha azt olvassuk, hogy egy ideig, meg két ideig és fél ideig, ezt nagyon sokszor rögtön lefordítják, hogy 3,5 év, mert 1 év, meg 2 év, meg fél év, az tényleg 3,5 év, de nem lehetséges-e, mivel az apokaliptikában találkozunk ezzel, hogy ez nem exakt éveket jelent, hanem bizonyos időszakokat. Egymáshoz viszonyított időszakokat. Én csak felteszem a kérdést, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt jobban beazonosítani, ez pontosan 3,5 év. Általában én is ilyen magyarázatokat olvasok egyébként, de nem találtam még rá a választ. Kicsit lépve hátrébb ettől az egésztől, képzeljük magunkat, testvérek, azok közé, akik Dániel idejében hallották ezeket a dolgokat. Mert Isten ott és akkor akart nekik elsősorban üzenni ezen a látomáson keresztül. Ugyan honnan tudták volna ők, hogy majd akkor innentől kezdve jön a Méd-Perzsa birodalom, odáig még talán elláttak, de a görögről és a rómairól, ugyan mit tudtak ők? Most visszafelé mi beleolvashatjuk a történelembe, csak sok-sok problémát felvett ez a továbbiakban. És ha egyszer Dániel olvasóinak jelentette ki ezt először Isten, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a mondani valóját ők is érthették, ahogy mi is érthetjük a mondani valót. És nagyon fontos alapelv a Biblia értelmezésében, más szakaszoknál is, hogy a szakaszt az eredeti környezetében kell olvasnunk. Hogy mi volt a szándéka az eredeti olvasók számára annak a kijelentésnek. És ha ez így van a Biblia más textusaival, akkor különösen is így van az apokaliptikus szakaszokkal. Az egész könyvnek az összefüggésébe helyezve. Ugye eddig annyiszor elmondtam, és remélem, hogy mire a végére érünk, a testvérek meg is tanulják ezt, hogy a látomás arra tanítja Isten népét, itt is, mint amit eddig, hogy a látszólagos emberi hatalmak és birodalmak ellenében mégiscsak Isten uralkodik. Ugyanez, ami beillik a könyv eddigi témájába, ugyanez az üzenet van itt is, a jövőre vonatkoztatva, az ő számukra és a mi számunkra is bizonyos részben jövőre vonatkoztatott magyarázatban. Tehát a látomás arra tanít minket, hogy úgy tűnik, és ez még nekünk is úgy tűnik, mintha a világ az emberi gonoszság hatalmában burjánozna egyre tovább és tovább, és nem az Isten irányítása alatt állna. De tudomásul kell azt vennünk, ahogy Dániel idejében is, hogy egyelőre Isten a színfalak mögött van, és onnan viszont nagyon is irányít. Lesz majd egy pont, lesz majd egy idő, amikor ő elő fog lépni, és akkor ítélni is fog, és meg fogja ítélni ezeket az uralmakat nyilvánvalóan is. És akkor mi a tanulsága ennek ma számunkra? Ugye látjuk már azt a mi világunkban is, teljesen más világot, teljesen más kort élünk, mint Dániel idejében azok, akiknek ez szólt. Ma is világok, kultúrák, hatalmak feszülnek egymásnak. Igaz, hogy ma még a törésvonal nem kifejezetten az, amit megnevez itt a látomás, hogy az Isten szentjei a világ ellenében. Most még egy kicsit mások a törésvonalak, de egyre inkább erre haladnak a dolgok és a történések. Tudomásul kell, testvérek, nekünk is venni, hogy Isten még mindig, még ma is, annak ellenére, hogy Jézusban már leleplezte magát, de a világ történelemre tekintve még mindig a színfalak mögött van. És nekünk hinnünk kell ezt, és ki kell tartanunk bármilyen uralom alatt, bármilyen körülmények között, mert Isten egy nap elő fog lépni. Azt is üzeni nekünk ez a látomás, hogy senki kedvéért nem fog Isten a forgatókönyvön változtatni. Amit ő a világ ívére és az üttervére eltervezett, senki, egyikünk kedvéért sem fog Isten változtatni. Sőt, inkább nekünk kell ebbe az ívbe, ebbe a forgatókönyvbe beleállni, abba a szakaszba, amiben éppen vagyunk ma. Felvetődik a kérdésünk, nekünk is talán, mint az akkori olvasóknak, tényleg van-e valaki a színfalak mögött? És itt most nem ilyen összeesküvés elméletekre gondolok, meg arra, hogy valaki a háttérből irányítja egy gonosz módon az egész világot, mert ez is igaz. Timóteus, illetve a 2. Tesszalonikai levélben azt mondja Pál, hogy a törvény tiprás titokban folyik, és majd egyszer egy gonosz változat is elő fog lépni, és nyilvánossá lesz. Talán pont ő ez a három szarvat letörő, és egy olyan szarv, ami világosan kiáll, nagyokat mondó szájjal üldözni fogja Isten szentjét. Biztos, hogy egy ilyen is van a színfalak mögött. De a mi kérdésünk nem ez, hanem az, hogy Isten is ott van-e a színfalak mögött. Vagy minden csupán úgy zajlik, ahogy a mostani emberek és hatalmak akarják és irányítják. A kérdés nekünk és számunkra az, hogy halljuk-e mi a színfalak mögött lévő Istennek a hangját. Érezzük-e, érzékeljük-e a munkáját itt, ott, amott, a világban, a történésekben, a saját életünkben? Valóságossá tud-e lenni számunkra? Tud-e igazi bátorítást adni, akár ez a látomás, akár az, amit Isten népe a babiloni fogság alatt megélt? Tud-e ez vigasztalássá lenni számunkra itt és most, ma, hogy igenis Isten ott van a színfalak mögött, ő irányít, és ha ma még nem is léphet elő, de akkor is egy napon elő fog lépni, és meg fog ítélni mindent. Az üzenet az, hogy ma még nem léphet elő, és talán ezt a legnehezebb megértenünk sokszor. Nem elég ennyi probléma, nem elég az, hogy mi zajlik már most a világban, miért nem jön Isten, miért nem avatkozik be már most, akár a mi kedvünkért. És erre az a válasza Istennek, hogy várj, még nem lehet. Még bizonyos dolgoknak előbb meg kell történniük. Még egyik hatalomnak át kell adja a másik számára a helyet. Még el kell jönni majd egy olyan valakinek, aki meg akarja változtatni a törvényt, az ünnepeket, Isten ellen látványosan támad, és az Isten szentjeit kifejezetten el akarja pusztítani. Ezeknek még meg kell történniük, mielőtt az Isten világosan előlép a színre. És talán itt a legnagyobb kérdésünk, hogy de mégis miért? És a válasz talán csak ennyi számomra, én így értettem meg, hogy nem lehet a dolgoknak elébe menni, mert ez problémát okoz. Két kis videó jelenetet fűztem egybe, és szeretném ezt bejátszani, és majd utána ez alapján értelmezni, hogy miért nem lehet elébe lépni dolgoknak. Kérném akkor ezt bejátszani. Hát ennyi volt a két kis jelenet, szerintem ebből érződik, mondhattam volna egyszerű példákat, de az, hogy amikor nem jó időzítéssel lép be valaki vagy valami, az egészet elrontja. Ezek élő adásba lement képek voltak, amiről valaki nem jó helyen lépett be. És az egészet komikussá, az egészet komolytalanná teszi. Isten nem fog ilyen hibát elkövetni. És ezért mondja azt nekünk, hogy várjunk, még nem lehet neki a színre lépni. Még a forgatókönyvben nem ő következik. Még valami másnak előbb be kell fejeződnie, végig kell játszódnia az, hogy Isten tényleg hatékonyan, erőteljesen lépjen be az életünkbe. És most hoztam még másik két képet, hogy miért fontos megvárni a tökéletes pillanatot. Ez az egyik, ezek csak fotók, de ha egy-két másodperccel előbb kattintja, ha egy-két másodperccel később, már nem ugyanez a hatás jön. Ugye egy olyan, mintha magára a holdra szállna le ez az ejtőernyős, a tökéletes pillanat, a tökéletes időzítés. És következő kép, ha egy tökéletes pillanatban elkapott fotó egészen más érzést kelt, mint amit keltene akkor, hogyha nem jókor kattintják le. És egyébként egy semmit mondó fotó lenne az egész, így úgy tűnik, mintha lebegne az az emberünk ott a mikrofonnal. A tökéletes pillanat nagyon fontos dolog, és ezt amit az Isten rendjében is meg kell értenünk. És hadd fordítsam le ezt most magunkra. Miért kell előbb ezeknek a dolgoknak megtörténnie, amiről Isten beszél? Miért kell előbb ezeknek az uralmaknak, királyságoknak előjönnie, mielőtt Isten előre lép? Hogy előlép. Azért, mert sok elnyomás, sok baj, sok betegség van most is rajtunk, és környékez meg adott esetben minket. És azt gondolom, és azt látom, hogy ezek ellenére mi még mindig jobban szeretjük ezt az életet. A bajaink, a nyomorúságaink, a problémáink ellenére. Vajon nem az imádságaink is arról szólnak sokszor, hogy ezen a világon oldódjanak meg, Uram, a dolgaink. Ezen a világon old meg, hogy itt boldogabb legyek, hogy itt kijöjjek a problémából, és mehessek tovább. És ehhez a világhoz kötődünk. És hadd kérdezzem meg, várjuk-e valóban az Isten ítéletét? Várjuk-e mi hívő emberek, mi keresztjének az Úr eljövetelét? Nem úgy lenne ez, hogyha ma így belépne ebbe a világba, akkor csak, mintha megzavarna vele Isten sokakat. És azt mondanánk, hogy jaj, de sajnáljuk, hogy már vége? Már lezárult minden? Hát még voltak céljaim, még lettek volna terveim, még annyi mindent szerettem volna ezen a földön. És akkor Isten kusszon így ki a háttérbe, mint az az ember ott? Nem fog ilyen hibát elkövetni Isten. Az a baj, hogy még mindig ehhez a világhoz kötődünk, és nagyon vágyunk ehhez. Isten pedig azt akarja, hogy vágyjunk ő rá, vágyjunk az ő országa, vágyjunk az ő uralmára. És el kell jönni ennek az időnek, és ez úgy fog eljönni, hogy be kell teljen számunkra is a pohár, amikor már nem fogunk ide kötődni. Amikor nekünk is az lesz, hogy elegünk van ebből az egészből, és elég, ami ebben a világban történik, és nem akarok én már ebben a világban többet és mást, hanem szívből vágyom arra, hogy az Isten végre beavatkozzon, és az ő tökéletes királyi uralmát állítsa föl számunkra. Ezt a tökéletes pillanatot és ezt a pontot várja Isten. És ezért kell még minden másnak előtte megtörténnie, ami által betelik nálunk is a pohár. És semmi nem fog már ide kötni bennünket. Hogy szívből tudjuk ezt az imádságot mondani, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Remélem, hogy kicsit közelebb jutottunk az ige üzenetéhez számunkra. És ha most imádkozni fogunk, kérem azt, hogy aki szeretne, vagy úgy érzi, hogy problémái, nyomorúságai vannak az ő életében, szeretné, hogy Isten adjon neki igazi reménységet az ő igéjéből, akkor az álljon fel, és szeretnék imádkozni érte. Ahogy talán Dániel népének igazi reménységet adott ez a látomás, ez a kijelentés az Isten szám részéről. Vagy ha valaki azt szeretné, hogy támasszon Isten őszinte vágyat az ő országa iránt a szívében, akkor álljon föl. Hiszen Jézus azt mondta, hogy ha valaki meg akarja menteni az ő életét, ezen a világon elveszti azt, de aki elveszti az ő életét, én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Van bennünk már ez a vágy, hogy készek vagyunk Krisztusért elveszteni az életünket, és ha nincs, hát ezért nem történnek még meg dolgok. Mert be kell teljen a pohár számunkra is, amikor azt mondjuk, hogy az Úr eljövetelét várom. Ha ezt akarod, hogy támaszon Isten vágyat a szívedben, állj föl, és imádkoznék érted. És azok is álljanak fel, akik azt szeretnék, hogy Isten engedje meglátni, vagy legalább hittel elfogadni azt, hogy ő ma is, most is, ha a színfalak mögött is, de irányít, kézben tart mindent, és ővé az igazi uralom annak ellenére is, amit látunk. Most akkor imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a kijelentésedért, és megvalljuk azt, hogy nem értünk mindent pontosan, de köszönjük neked, elég az nekünk, hogyha annyit megértünk, ami bátorításul szolgálhat. Köszönjük neked azt, hogy te a színfalak mögött vagy és irányítasz. És köszönöm neked azt, hogy talán vannak itt többen, akiknek problémáik, nyomorúság van az életükben, és nem látják a kiutat, és azért álltak most föl, mert arra vágynak, hogy adjál igazi reménységet a te igédből számukra. Könyörgöm, Uram, azokért az emberekért, testvéreimért, hogy erősítsd meg őket, és juttasd el a szívükhöz a te szent lelked által az igédet. Kérlek azokért, akik azért állnak, hogy őszinte vágyuk legyen, és őszinte vágyunk legyen a te országod iránt. Olyan jó lenne nem félteni az életünket ezen a világon, nem arra vágyni, hogy minden itt simuljon ki, minden itt legyen egyenes, hanem arra vágyni, hogy te jöjj vissza, és te állítsd fel azt a tökéletes uralmadat, amiben nincs bűn, nincs botránkozás, nincsen fájdalom, nincsen gyász. Nem azt jelenti ez, hogy elvágyódunk innen minden erőnkkel, hanem azt, hogy jobban vágyunk te rád. És ezt a vágyat kérlek, add meg a szíveinkbe. És könyörgöm azokért is, kik azért állnak most, mert nem annyira látják, nem annyira érzékelik, hogy te ott vagy, és a színfalak mögött ugyan, de irányítasz, munkálkodsz. Kérlek, jelensd ki magadat nekik. Kérlek, engedj meglátnunk téged legalább a hitünkkel, a te munkádat, amit végzel a mi saját életünkben, környezetünkben, végzel ebben a világban. Sokszor, Uram, eltakarják a szemeink elől a nyomorúságok, a megbotránkoztató dolgok, és sokszor azt hisszük, azt gondoljuk, hogy itt az ördög uralkodik, és minden emberek kezében van, de kérlek, győzd meg minket, hogy ez nem így van. Köszönjük neked, hogy ez a te forgatókönyved, és te mindent ezek ellenére is a kezedben tartasz. Erősíts meg ezekben, kérünk mindannyiunkat. Az Úr Jézus nevében. Amen.